Elnök úr, hölgyeim és uraim, magyar tudósok is tudnak hungarikumok lenni, róluk fogok beszélni. Az előadásom rövid lesz ahhoz képest, hogy mekkora területet kell átölelnem, és csak azt tudom célomnak tekinteni, hogy egy kis ízelítőt adjak, felkeltsem az érdeklődést, és megpróbáljunk egy kicsit talán következtetni arra, hogy mi az ok annak, hogy olyan sok világhírű magyar tudós van, ha valóban olyan sok világhírű magyar tudós van. Amikor így lehet-e hallani engem? Amikor a világhírű magyar tudósokról beszélünk, akkor leggyakrabban a sok magyar Nobel-díjas jut az eszünkbe, és joggal büszkélkedhetünk a sok magyar Nobel-díjasra, de hogyha ezt azért tesszük, hogy igazoljuk azt, hogy a magyar tudományos kutatás, magyarországi tudományos kutatásnak az alacsony támogatottsága is kielégítő, akkor az nem jó. Ha örülünk annak, hogy sok magyar Nobel-díjas tudós van, az jó, de hogyha ezzel valamiféle kultúrfölényt próbálunk hangoztatni, vagy elképzelni a szomszédos népekkel szemben, akkor az nem jó. Ha emlegetjük a sok magyar Nobel-díjast, az jó, de hogyha nem tesszük hozzá azt, hogy miért mentek el többségükben Magyarországról, akkor az is hiányos információ. Még annyit, hogy főleg természettudományos vonalon dolgozó nagy tudósokról fogok beszélni, és a természettudományban különösen a hírnév az tiszavirág életű. A természettudományok egymásra épülnek, a felfedezések egymásra épülnek, és nem nagyon sokáig tart egy-egy hírnév. Einsteint sokan emlegetik, de nem azért, mert annyian értik a relativitás elméletet, hanem azért, mert egy szimbólummal vált a neve. De általában ezek a hírnevek nem nagyon hosszú életűek. Felvillantok néhány képet a 19. századból, három tudóst emelek ki. Az egyik Bolyai János, akinek Budapesten én legalábbis nem találtam emlékművét, ez egy kolozsvári szobor. Semmelweis Ignácot, akinek sok megérdemelt emlékműve van Budapesten, és nem csak Budapesten, New York központjában, Manhattanben is láttuk a nevét falra vésve egy fontos egészségügyi centrum épületén. Aztán Bécsben is vannak emlékművei, amit itt mutatok jobb felső sarokban, az egy dombormű, amely a Bécsi Egyetem falán látható. Ott persze nem mint magyar tudóst, hanem mint a Bécsi Egyetem volt professzorát ünneplik. A harmadik, 19. századból, akit megemlítek, az Eötvös Loránd, akinek a gravitációs kutatásai tulajdonképpen előlegezték Einstein relativitás elméletét, és aztán, amikor Eötvös Loránthoz jutottam, akkor úgy gondoltam, hogy megemlítem Eötvös Józsefet is, nem mint természettudóst, hanem mint azt az államférfit, akinek a hivatala idején a Budapesti Műszaki Egyetem elindult azon az úton, amivé ma vált egy kutatóegyetem. Eötvös József hangsúlyozta a oktatás és a kutatás magas színvonalának a szükségességét a magyar mérnökképzésben. És ezért tisztelgünk előtte ma. A Budapesti Műszaki Egyetem sok nemzetközi hírű mérnököt adott Magyarországnak és a világnak. Rubik Ernő is ott végzett. Azt hiszem, hogy kevés nála világhíresebb alkotó van. Bajs Zoltán ismert Amerikában és Magyarországon holdkutatásai révén, Kandó Kálmán Olaszországban és Magyarországon a vasútvillamosítással kapcsolatban, Puskás Tiodal Párizsban és Budapesten telefonközpontjaival, és megemlítek egy nem mérnök feltalálót, aki szintén világhíres, Bíró Zoltán, akinek a golyóstollait ma is használjuk. Fizikában is vannak nagyjaink, megint csak példákat emelek ki. Tisza László, aki a cseppfolyós hélium kutatásával szerzett nagy nevet, Gombás Pál statisztikus fizikában, Jánosi Lajos a kozmikus sugárzás kutatásával, és egy ma is élő és aktív kutató Krausz Ferenc, aki az ELTE-n tanult elméleti fizikát, a Műszaki Egyetemen mérnökséget, és aztán sok évig volt a Bécsi Egyetem professzora, ma a Müncheni Egyetem professzora és egy Planck intézet igazgatója, és ő volt az, aki először attoszekundumos pulzusokat alkalmazott lézerkutatásban. Attoszekundum az 10 a mínusz 18-on másodperc, elképzelni sem tudom olyan rövid idő. Aztán kiemelek négy különlegességet. Kepes György a design tudományban alkotott egyedülállót. Andy Grove, vagy Grove András, aki vegyész hallgatóként indult az ELTE-n, és aztán a komputer technológiában szerzett nagy nevet. Marsz György, fizikus, asztrofizikus, azért választottam őt ebbe a különleges kategóriába, mert ő volt az elsősorban, aki a nagy magyar emigráns tudósokat visszahozta a magyar köztudatba. És a hálózatkutatásokkal kapcsolatban megemlítem Barabási Albert Lászlót. Bár elsősorban természettudományokkal foglalkozom ebben az előadásban, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy világhírű kiválóságaink vannak zenetudományban, művészettörténetben, filmtudományban, hebraisztikában, filozófiában, közgazdaságtanban, szociológiában, episztemológiában, és még lehetne sorolni. Két nevet külön kiemelek, Bartók Béláét és Lukács Györgyét. Bartók Bélára sok emlékmű emlékezik. Lukács Györgynek ez a szobra ma már új helyen van, de létezik még a Varga Imre galériában, Óbudán. Egy külön csoportot alkotnak az úgynevezett marslakók. A marslakó kifejezést használják eufemisztikusan is, de az eredet ennek a kifejezésnek az volt, hogy a Manhattan terv idején feltűnt az, hogy milyen sok, viszonylag sok magyar fizikus vesz részt az atombomba előállításában, és Enrico Fermi feltette ezt a kérdést Szilárd Leónak, hogy hogy lehet ez, és Szilárd azt mondta, hogy nem is magyarok, csak a nyelvet használják álcázásként, a marsról származnak. Öt ilyen tudós van, és a marslakok definíciója, azért hangsúlyozom, mert nagyon sokszor elmossák ezt a jelentést, az az, hogy ez az öt nagy tudós a tudományos pályáját is kockára tette azért, hogy évekig a tevékenységük nagy részét az Egyesült Államok a szabad világ védelmére fordítsa, először a nácizmus, aztán a szovjet rendszerű kommunizmus elleni védekezésben. Mind az öten nagyot alkottak az alapkutatásban, de mind az öten érzékenyen figyeltek arra, hogy hogyan lehet alkalmazni a kutatási eredményeket. Kármán Tódor volt az, aki az amerikai légierő tudományos alapjait megteremtette. A második világháborúban még nem volt amerikai légierő külön fegyvernemként, ezt a világháború után hozták létre. Ő volt az első, aki megkapta az amerikai nemzeti tudományos érmet 1963-ban, amelyet akkor alapítottak. A többiek esetében is inkább gyakorlati vonatkozású egy-egy eredményt emelek ki. Wigner Jenő, aki vegyészmérnökként végzett, és aztán elméleti fizikusként ismerjük, ő volt a Clinton laboratóriumok, amelyek most a Oak Ridge Nemzeti Laboratórium néven működik, első igazgatója, évekig igazgatta ezt az intézményt, és ő volt az első, aki reaktorban termelt izotópokat bocsátott orvosi alkalmazás céljából a orvosbiológusok számára. Középső képen Szilárd Leó, bal szélső Enrico Fermi, ezek a kutatók összegyűltek 1946-ban, hogy emlékezzenek a metallurgiai laboratóriumra, amely a Manhattan tervnek az előzménye volt, és ahol létrehozták az első atomreaktort, a világ első atomreaktorát. A harmadik jobboldali kép három kutatót mutat be, a két szélső az magyar, Brunner István, középen Paul Emmet és jobb szélen Teller Ede, a BET egyenlet megalkotói, amely egyenlet arra alkalmas, hogy a legkülönbözőbb körülmények között is felületeket meghatározzanak, felületek méretét meghatározzák. Ennek nagy gyakorlati jelentősége van, és ma is alkalmazzák. És Teller Ede nekünk, feleségemmel is együtt látogattuk meg, azt mondta, hogy ha valamiért Nobel-díjat kaphatott volna, akkor az a BET egyenlet lett volna. Neumann János, akit mind ismerünk úgy, mint a tárolható programmal rendelkező komputer kifejlesztője, de ő is nagyon komolyan foglalkozott gyakorlati kérdésekkel, amihez tartozott az atombomba és a hidrogénbomba is, és amikor az első kísérleti robbantást végrehajtották 1945. július 16-án, akkor ott volt, megfigyelte, és rögtön, ahogy véget ért a fizikai esemény, oda sietett a helyszínre, sokak szerint, vagy egyesek szerint túl hamar jelent meg, és lehet, hogy ez okozta később rákbetegségét. Felvetődik a kérdés, hogy miért olyan sok magyar vett részt az atombomba programban. Az ok az volt, hogy mire ők amerikai állampolgárrá váltak, és bekapcsolódhattak ebbe a programba, valamilyen védelmi programba, akkor már tulajdonképpen csak ez maradt, mert a radar, meg más kutatásokban már ott voltak a többiek. Ez volt az egyik ok. A másik ok pedig az volt, hogy alapvetően az ő felfedezéseikre alapozódtak ezek a programok. És ez akár pozitív, akár negatív vonatkozásait tekintjük ennek a programnak, világtörténelmi jelentőségű volt. És ezért érzem azt szomorúnak, amikor még ezt a nagy jelentőséget is sokszor eltúlozzák. Több helyen is olvastam azt az anekdótát, hogy amikor az amerikai Atomenergia Bizottság ülésezett, az egyik alkalommal az egyik tag, ez egy öttagú bizottság volt, az egyik tag elhagyta a helységet, akkor a többiek ezután magyarul folytatták a megbeszélést. Az igazság az, hogy ennek az Atomenergia Bizottságnak, amely évtizedekig működött, csak egyetlen alkalommal egy rövid ideig volt magyar tagja, az Neumann János volt. Ezen a képen bemutatom ezt a bizottságot, és látszik, hogy Neumann János már nagyon beteg volt ebben az időben, tehát nem is tudta kitölteni az idejét. A Marsragon kívül a másik nagy csoport, és már bevezetőben is céloztam erre, a magyar Nobel-díjasok. Én két részre osztottam őket, nem vizsgálom azt, hogy mennyire jogos vagy nem jogos magyaroknak tekinteni mindenkit ide tartoznak, sorolok fel, aki valaha is így szerepel. Ezek a magyarországi születésű Nobel-díjasok, és megint csak néhány képet és egy-egy vonatkozást villantok fel. Békési Györggyel kapcsolatban azt szeretném mondani, aki szintén eltávozott Magyarországról, de kutatásának jó részét és a kezdő lépéseket azokat itt tette meg Magyarországon. A Nobel-díjat végül a hallás fizikai mechanizmusának a felderítéséért kapta, és ezeket a kutatásokat úgy indította el, hogy egy Kis Ferenc nevű anatómus professzortól kapott egy emberi fejet, annak a felét egy sebész barátja feldarabolta, hogy eljussanak a hallásért felelős vagy hallással kapcsolatos csontocskákig, de ez a sebész olyan alapos munkát végzett, hogy nem maradt a végén semmi. A fej másik felét Békés és saját maga darabolta fel, eljutott ezekig a csontocskákig, és annyira megfogta őt ezeknek a csontoknak az alakja, hogy egész életére elkötelezte magát a hallás vizsgálatával. Egyik legismertebb Nobel-díjasunk Szent Györgyi Albert, aki, ő megjegyzem azt is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett 1938-ban, tehát egy évvel azután, hogy kitüntették a Nobel-díjjal. Szent Györgyi Albert nagyon ismert, itt egy későbbi brit Nobel-díjas krisztallográfussal, Dorothy Hodgkinttal mutatom be, és az alsó nehezen látható képen is ott van Szent Györgyi, nagyjából középen egy jellegzetes testtartásban, balról a második Banga Ilona az egyik legközvetlenebb munkatársa, és jobbról a elsősorban a negyedik Huzella Tivadar, és tulajdonképpen Huzella Tivadar miatt mutatom be ezt a képet, akiről ma keveset hallunk, de a két háború között az egyik volt azon keveseknek, a magyar tudósok közül, akik valóban nemzetközi hírre tettek szert, és ezt a konferenciát, amelyet a sejtfelfedezésének centenáriumára rendeztek Budapesten, ezt is ő szervezte meg. Nem fogok mindenkit bemutatni, aki itt látható, de a jobb felső képen van két tudós, közülük az egyik Balázs Endre, Huzella közvetlen tanítványa volt, Huzella mellett kezdte el a sejt közötti állomány kutatását, és végül a hialuronsav tisztításával egy olyan szert adott az emberiségnek, amelyet a mai napig is mindenütt milliók használják izületek kezelésére, szemoperációknál. És itt együtt van Bitó Lászlóval, aki pedig a Xalatán adta a glaukómában szenvedőknek. Érdekesség még az, hogy mindketten a Columbia Egyetem szemészeti intézetében dolgoztak. Huzella Tivadarnak egy ilyen távhatású eredménye is volt mindaz, amit Balázs Endre és aztán Bitó László is, aki tulajdonképpen Balázs Endre szárnyai alatt kezdte el a Columbia Egyetemi pályafutását, elértek. Ezen a képen tulajdonképpen Klein Györgyről is sokat lehetne beszélni, de én megemlíteném Kufler Vilmost, aki szintén kevésbé szerepel a hazai köztudatban, az idegtudományok úttörőjének számít, két tanítványa Nobel-díjat kapott, ő, ugye sokszor mondjuk azt, hogy valaki biztos megkapta volna a Nobel-díjat, tehát ebben az esetben ez valóban így van, egy évvel a Nobel-díj kiosztása előtt halt meg Kufler Vilmos. A sorsa nagyon sokban hasonlít egy bizonyos pontig Pető Andráséhoz, akinek a Pető módszerét megint csak világszerte ismerik, kevés hozzáfűzni valót kell tenni. A kémiai Nobel-díjasok közül kiemelem Oláh Györgyöt, aki 1956. decemberében hagyta el Magyarországot, és az első nagy fegyverténye az volt, hogy megoldott egy olyan problémát, amin két nagyon híres amerikai kémikus már évek óta vitatkozott. Egy olyan problémáról volt szó, hogy egy reakció kiindulása és végtermékek között milyen mechanizmusban játszódik le az a kémiai reakció. Ez egy olyan probléma volt, mintha azt mondanánk, hogy a Hamlet előadásán láthatjuk a kezdő jelenetet, meg az utolsó jelenetet, és ki kell találnunk, hogy köztük mi történt. Végül is Olák megoldotta ezt a problémát, eldöntött egy ilyen sok évig tartó vitát, és ettől lett híres. És utána ezt továbbfejlesztette, és egy teljesen új kémiát alakított ki, a szénhidrogéneket tette reakcióképessé, és ezért kapta aztán a Nobel-díjat. Van még néhány kémikus ezen a képen, de egyet emelek még ki, Furka Árpádot, aki itt van közöttünk ma is, aki a kombinatorikus kémia feltalálásával írta be a nevét a kémia történetébe, szakérettség is volt, és aztán az ELTE professzoraként ment nyugdíjba, és amiért őt emelem ki többek között azért, mert nagyon sok nagy tudósra találkoztam, de talán ő a leginvenciózusabb mindegyik között, a legötletgazdább, legeredetibb gondolkodó. Sokszor előfordul, hogy világhíres magyar tudósaink, mikor hazajönnek külföldről, megkérdezik tőlük, hogy mi lett volna velük, belőlük, ha itthon maradnak. Erre mindenféle válaszokat szoktunk kapni, udvariasokat vagy kevésbé. Furka Árpád pályája lehet egy olyan kontrollkísérlet, ami azt mutatja, hogy mennyire nehéz egy nagy gondolkodónak is itthon érvényesülni, féltékenységek, támogatás hiánya, mindenféle nehézségek miatt. A Nobel-díjasok másik csoportja a másod születettek, akiknek legalább az egyik szülője magyar. Ez már nagyon bonyolult, hogy kit hol kell elszámolni. Én két bélyeg párt mutatok be. Bárány Róbertről, ott fent jobb oldalon van egy magyar, meg egy osztrák bélyeg, és Zsigmond Richárdról is van egy magyar, meg egy osztrák bélyeg. A Bécsi Egyetemre kimegyünk, akkor látjuk, hogy mindkettőket, mint osztrák Nobel-díjasokat tüntetik fel. Mi meg joggal mondjuk természetesen, hogy magyar Nobel-díjasok. A matematika az majdnem, hogy magyar tudománynak számít. Amerikai matematika professzorok között nagyon sok magyar származású matematikus van. A matematikában nincs Nobel-díj, de van az Abel-díj, ami valószínűleg a legközelebb van a Nobel-díjhoz. Más nagy díjak is vannak, a középső oszlop az ilyen díjazottakat, tényleg nagy matematikusokat sorol fel. Az Abel-díj az, amit a Norvég Tudományos Akadémia ad ki 2003 óta, és azóta eltelt rövid idő alatt is két magyar Nobel-díjas, Abel-díjas lett, Lax Péter 2005-ben és Szemerédi Endre 2012-ben. Megemlítem még Erdős Pált, aki valószínűleg a leghíresebb a matematikusok között. Nagyon sok más matematikussal dolgozott együtt, és van egy Erdős szám, hogyha valaki közvetlenül társszerzője volt Erdős Pálnak, akkor az Erdős száma 1, hogyha a társszerzővel írt együtt dolgozatot, akkor 2, és így tovább. Számon tartják a matematikusok ezeket az Erdős számokat, és jelenleg 278 ezer matematikusnak van valamilyen Erdős száma. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak férfiak vannak a nagy magyar tudósok között, hanem nők is. Telkes Mária fizikus, fizikai kémikus, napenergia hasznosításban, Vanga Ilona biokémikus, izomfehérjék kutatásában, Tésós Vera matematikus, Heller Ágnes filozófus. Tényleg hangsúlyozni szeretném az ő teljesítményeket is. Megemlítem aztán a holokausztban elpusztított nemzetközi hírű tudósokat, köztük Richter Gedeon farmakológus, Bródy Imre fizikus, König Dénes matematikus. És egy különleges kategória olyan íróknak a művei, akik önmaguk nem voltak természettudósok, de a természettudományban, meg az orvostudományban is számon tartják a műveiket, Karinthi Frigyes utazása koponyám körül című könyvét, Köszler Artúr két könyvében is foglalkozik nagyon alkotó módon a tudományos felfedezés természetével. És a előadásom végére érve felteszem azt a kérdést megint, hogy amit tulajdonképpen az elején, meg az egész előadás feltesz, hogy valóban sok világhírű magyar tudós van. Ezt nem tudjuk eldönteni, összehasonlító tanulmányokat lehetne végezni más országokkal. Ha például a bécsi Nobel-díjasokat összeszámolnánk és összehasonlítanánk a budapestiekkel, akkor látnánk, hogy Bécs sokkal több Nobel-díjasról büszkélkedhet, de nem is ez igazán érdekes. Azt mondhatjuk, hogy a tudományos pályának Magyarországon hagyományosan nagy vonzereje van. Ennek több oka lehet, az egyik ok mindenképpen az a gyakran előforduló politikai és gazdasági bizonytalanság, amely jellemző Magyarországra. Amely körülmények azt jelentik, hogy nagyon sokszor el lehet veszíteni pozíciót, el lehet veszíteni vagyont, el lehet veszíteni életet. Azt, ami a fejünkben van, azt tudjuk megtartani. És ezt úgy tudják megtartani, ha elmennek az országból. Nem minden nagy magyar tudós emigrált, de nagyon sokan emigráltak. Wigner Jenő említett meg két tényezőt. Az egyik a budapesti gimnázium, mondhatjuk azt is, hogy a magyar gimnáziumok. És amikor kiemeljük azt, hogy mire lehetünk büszkék, akkor a magyar gimnáziumokat ugyanúgy meg lehet említeni, mint magukat a nagy tudósokat. Ezt nem csak én mondom, hanem a Stockholmi Nobel Múzeumban van egy külön részleg, amely a kreativitással foglalkozik, és ott a budapesti gimnáziumokat mutatják be, mint a kreativitás műhelyei. A másik, amit Wigner Jenő megemlített, és relevánsnak tartom, azért hozom ide, emigrálni fájdalmas dolog, de egy tehetséges fiatalra ösztönzőleg hat. Ha valaki emigrál, külföldre kerül, más környezetbe, más kultúrába, más nyelvbe, pláne ha az illető kíváncsi, ambíciózus, igyekszik, akkor biztos, hogy különlegesen nagy teljesítményt fog nyújtani. És ez a különleges körülmények közötti nagy teljesítményre való törekvés lehet az egyik magyarázata, szerintem a legfontosabb magyarázata annak, hogy miért van olyan sok világhírű magyar tudós. Mert a belső és külső emigrációban a kisebbségi lét az egy felhajtó erő. És azért mondom, hogy belső emigráció is, mert ha megnézzük, és én ezzel nem foglalkoztam tudatosan, milyen sok zsidó és zsidó származású van a világhírű magyar tudósok között, akkor azt mondhatjuk, hogy egy bizonyos idézőjelbe tett előnyt élveztek az emigrálás körülmények között azért, mert már itthon is egy bizonyos fajta emigrációban érezhették magukat. Elég, hogyha Horthy korszak antiszemitizmusára vagy a numerus claususra gondolunk. Azt hiszem, hogy ez mind része annak, és ez nem ünneprontás, hogy olyan sok világhírű magyar tudóst ünnepelhetünk. Köszönöm szépen a figyelmet!